Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Uram, kegyelmes tetteidről ének lett örökké. Nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed. Hűséged szilárd akár az ég. Az eget magasztalják csodáidat, Uram. Hűségedet a szentek gyülekezetébe. Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak. Te lecsendesíted őket. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely ország világosságában járhat, Uram. Nevednek, örvendeznek minden nap, és igazságod fölmagasztalja őket. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Ámen. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké. Imádkozzunk. Kegyelmes tetteidet megismertetted, oly sokunkkal már, Urunk Istenünk, hálát adunk neked ezért, és magasztalunk téged. Hálát adunk azért, amit ma is átélhettünk, és visszagondolva láthatjuk, hogy kegyelmesen hordoztál. Hosszabb vagy rövidebb útjainkon, otthon, mindennapi dolgainkban, és amikor utat készítettél igédnek valamiképpen a szívünkhöz, eszünkbe juttattad, szívünkre helyezted, megvigasztaltál, vagy megfeddettél éppen igéd által. Hála néked mindezért. Hadd legyünk mi mind annak a boldog népnek a tagjai, amely nép tud neked újongani. Hadd legyünk mi mind azok, akiket a te igéd nevez a szentek gyülekezetének. Mert megszenteltettek, mert szent lelked rajtuk van, mint pecsét, azáltal, hogy hitre juttattál Jézus Krisztusban. Íme ismered itt mindegyikünk szívét. Tudod, ki honnan jött, miből jött, miért jött, mi foglalkoztatja most is talán, tudod, nekem is miből kell kiszakadnom, hogy tudjak felszabadulni egészen az igének szolgálatára. Mindent tudsz rólunk. Készítsd el mindegyikünk szívét. Tudod, ki az, aki már a tiéd? Az Úr Jézust befogadhatta már. Új élete van. Erősítsd a tiédet. És tudod, ki az, aki ugyan annyi mindent tud igédből már, de nem az övé még, Jézus Krisztus. Készítsd el szívéhez igédnek útját, hogy megmeneküljön, hogy élete legyen, hogy gyarapodjon a te néped az üdvözülőkkel. Kegyelmes tetteidről énekelhetünk most, és kegyelmedből élve énekelhetünk örökké. Hála néked ezért, Atyám, Jézus Krisztus által. Ámen. Énekeljük most a másodiknak kitett éneket, a 328-at. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve.
Oh,
Körmendi, meg Szombathelyi gyülekezetét, akik még máshonnét itt vannak, hallgassuk meg az evangelizáció mai estéjének az alapigéjét, ahogyan olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből, és elkezdem az olvasást az 5. verstől, a 11. verstől kezdődik aztán az a szakasz, amire igazán figyelhetünk majd ma este, egészen a 15. versig. A gyülekezetek pedig hitben erősödtek és számban gyarapodtak naponként. Azután átmentek, tudnélik Pál és szolgatársai, Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Áziában. Amikor Mízia felé mentek, próbáltak Bitíniába jutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérte őt: jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajoztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neapolitba. Onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus hallgatott bennünket. Ennek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Amikor háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha az Úr hívének ítéltek engem, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Ámen. Kedves gyülekezet, adventi igehirdetés sorozatra, adventi evangelizációra gyűlhettünk itt össze különböző helyekről. Nagyobb vagy kisebb utakat megtérve. Sokszor persze a pár lépés is nagy út, hiszen épp a lelkész testvér mondta, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik több 10 kilométerről jönnek hallgatni az igét, és viszont van, aki az utca túloldaláról nem tud átjönni ide, az igét hallgatni, az evangelizáción részt venni. Neki túl nagy távolság ez a pár lépés. Is. Ugye milyen megdöbbentő, megrendítő. Hozzáállt Isten, a szembelevőket is. Csak ezt tudjuk kívánni. Tehát, adventi evangelizáció. Mit jelent? Adventi időszak az egyházi esztendőben. Ez jut eszünkbe róla, advent. Adventi koszorú. Kitesszük itt. Mintha elengedhetetlen kelléke lenne már manapság az adventnek, pedig csak körülbelül jó másfél évszázada kezdett elterjedni. Johann Heinrich Wichernek, az árvákat felkaroló belmissziós német evangélikus lelkésznek egy kezdeményezése nyomán. Az nem olyan régi dolog az adventi koszorú. Korábban nem volt. Volt az egyházi esztendőben adventi időszak, de nem volt adventi koszorú. Meg mit szoktak még mondani erről, hogy advent? Hát igen, adventi várakozás. Igen, advent a várakozás ideje. Halljuk sokszor prédikációkban is. Várakozás. De hát ezt jelenti a szó. A várakozás legfőjebb csak válasz arra, amit a szó jelent. Mert a szó azt jelenti, hogy érkezés. Érkezés. Ennyiben megfelel neki a várakozás, hogy várjuk azt, aki érkezik. Különben ez, hogy adventi várakozás egy olyan ködös semmi. Ködös idők tudnak lenni november végén, decemberben Magyarországon is, de advent az nem a ködös idővel függ. Advent, jövetel, érkezés. Egyébként a magyar nyelvünkben volt egy régi szó, úrjövet. Így nevezték az adventet, úrjövet. És sok magyar kifejezésünk a keresztény ünnepekre olyan, hogy egyáltalán nem felel meg az ünnep tartalmának. Gondoljunk csak a húsvétre, vagy egyáltalán a vasárnapra, de ez az úrjövet kifejezés. Ez pontosan azt mondta, hogy mi az advent. Na de csak egy időszakában, az egyházi évnek? Akkor kell erre gondolni? Nem. Nagyon röviden hadd intézzem el ezt a kérdést, hogy nem. Nem csak most kell erre gondolni, hogy jön az út, hogyan jön az út. Az az ének, amit elsőként énekeltünk, minden lényegeset elmond. Elmondja vallomásszerűen, hogy hogy jössz el? Istennek szent fia, emberváltságára, benne van rögtön a lényeg, hogy miért jött el. Eljött a világra. Hogyan? Szolgai formában. És itt eszünkbe juthat éppen a filippi gyülekezethez később írt levele Pál apostolnak. Benne a Krisztus. Igen, így jött el. Miért jött el? Hogy minket megtartson. Bűntől, bűnből szabadítsa. Aztán szó van arról, hogy újra el fog jönni. Igen, ítélő fenségben is. Emlékeztetem az ige hallgatókat arra, hogy néhány héttel ezelőtt milyen vasárnapi igéink voltak. Mit jelent az, amikor az Úr Jézus majd jön az övéiért? És feltámasztja a hitben meghaltakat, és magához ragadja az akkor élő hívőket. Mit jelent az, amikor majd dicsőségben úgy jön el, hogy megdicsőljön szentjeiben, és csodálkassék mindazokban, akik benne hittek. De ugyanakkor volt szó arról is, hogy megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival tűzlángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumát. Ezt szoktuk így emlegetni, hogy második advent jövete. Ebben az énekben, amit elsőként énekeltünk, gyönyörűen benne van azonban az is, hogy hogyan jön ma. Ő, aki eljött szolgai formában, és újra el fog jönni, és kinyilatkoztatja dicsőségét, jön. Még ma is jön. Ő jön az igébe. Ha az valóban ige. Ha az valóban ige hirdetés. Ő jön. És jön a Biblia olvasásod közben. Ha valóban a lelkedben vágy támad már, hogy Uram, szeretnélek érteni, nem csak ismereteket gyűjteni, nem csak valami tanítást fölfogni, hanem téged érteni. Ő jön. Jön, hogy életet adjon. Ennek az éneknek a korábbi énekeskönyvbeli formája megőrizte a régi szöveget ebben a verszakban. Hát abban is egy kifejezésében szívenütő hatalmas erő van. Még ma is jön hozzánk, kik bűnben meghalánk. Mert ez az állapotunk. Jézus Krisztus nélkül. Addig, amíg az Isten szent lelke meg nem eleveníti a mi halott lelkünket ott belül, addig ez az állapotunk. Kik bűnben meghalánk, és ezekhez a halottakhoz jön, jön az Úr, jön Jézus, hogy életet adjon. Még ma is. Igen, még ma is, most jön. Hozzánk, kik bűnben meghalnak. Tanít kegyelméből, hogy megtérjünk bűnből. Tévelgést elhagyjunk, igazságban járjunk. Ezeken az estéken is így akar jönni az Úr. Ezért jön, ezt hozza. Akik már nem halottak a bűneikben, hanem a bűneikkel az Úr Jézushoz jöhettek, mert megadta nekik az Isten, és kitárult a szívük az Úr előtt, mint ahogy Lidiának megadta ezt. Azokat fölfrissíteni és felerősíteni akarja az Úr. És azokhoz pedig, akik még ott belül halottak, noha annyi igét hallgattak talán már, és világéletükben templomba járók voltak, úgy jön, hogy föltámasszon ott bennük ebből a halott állapotban. Jézus Krisztus maga mondja ezt. János evangélium 5. részében. Arról, hogy milyen az, amikor valakinek elkészíti Isten az alkalmat, hogy meghallja az Úr szavát, az Úr igéjét. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. És még nyomatékosan hozzáteszi az Úr Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, eljön az Úr, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ilyen meghallást kívánok azoknak, akik még nem. Akikben meg már életet támasztott az Úr. Megnyitotta a szívüket, és így befogadhatták őt, azok tudják, miről beszél. Az Úr érkezése. Ezt jelenti az Advent. És az egész sorozatnak ezért ez a címe. Az Úr érkezése, ekkor Filippiben és ma nálunk. Adventus Domini, az Úr érkezése. Különböző emberekhez egy városban. Akkor Filippiben és ma nálunk. Különböző emberek, különböző helyzetek. Különböző történetek, sorsok. És különböző útja, módja annak, ahogy eljut hozzájuk az Úr szava. De egy a lényeg. A lényeg mindig egy. Amikor elér valakihez az Úr szava. Hogy mi történik akkor. Tanult kegyelméből, hogy megtérjünk bűnből, tévelgést elhagyjunk, igazságban járjunk. Ez történt ott Filippiben is. Mikor? Körülbelül 1957 évvel ezelőtt, amennyire kikövetkeztethetjük. Krisztus után időszámításunk szerint 50 táján. És az a különleges jelentősége ennek, ami ott történt, hogy akkor lépett Európa földjére az evangélium. Hogy kezdődött az európai kereszt? Azt is láthatjuk ebben. És milyen közegben jött az evangélium. Mi minden megmutatkozik ezekben a történetekben. Testvérek, attól tartok, hogy ezek az estény nem lesznek elegendők arra, hogy igazán elmélyedjünk minden részletbe. De nem véletlenül olvastam fel azt, hogy hogy is jött Európába az evangélium. Az evangéliummal Pál apostol, Szilász, meg Timóteus, a fiatal tanítvány, meg Troásztól hozzá is csatlakozik Lukács is, mert kezdődnek a többek szám első személyű részletek az apostolok cselekedeteiben. Ettől fogva. Isten akarta, hogy erre felé jöjjenek az evangéliumban. És Pál annyiszor megtapasztalta. És nagyon jól tudta, hogy az ige hirdetésének, a Krisztus evangéliuma szolgálatának az a lényege, hogy azt mondjam, úgy mondjam, ahogyan kell, ahogyan az Úr akarja, ott, ahova ő küld. Hogy ő érkezzen. Az én érkezésemen keresztül is ő érkezzen. Nem egy ember csupán. Nem elég az, hogy 500 kilométerről én is ide érkeztem közétek, testvérek. Ráadásul itt nem az a helyzet, mint Filippiben volt, hogy akkor hallják ezek az asszonyok először az igét, itt annyian annyiszor hallották már az igét. Mert gondoskodott róla az Isten, azért hangozhat az ige közöttetek. És küldte azt, aki hirdessenék. Mégis lehetnek olyanok, akiknek most éppen azon keresztül készíti az Úr, hogy nekem is ide kellett jönnem. Nekem meg ez a komoly kérdésem kellett, hogy legyen. Uram, valóban? Nem csak az emberi hívásra hallgatok, hogy az én testvérem meghívott ide ebbe a gyülekezetbe? Te akarod, hogy jöjjek? Te küldesz? Csak úgy van értelme. És ez az, amire várom az Úr válaszát a magam számára, és hogy Uram, pecsételd meg, hogy tényleg szerinted valóan kellett nekem ide érkezni, és te akartál ezen a módon most érkezni némelyeket. Különben elmúlhat ez az adventi sorozat is, úgy, mint annyi adventi sorozat már, és nem történik semmi. Pál apostol, látjátok, nagyon érzékeny volt arra, hogy mit akar az Úr? Vagy mit nem akar? Mert az ige hirdetése nem úgy van, hogy odaállok, aztán mondom. Ők átélték. Pál apostol átélte azt, hogy nem tudta hirdetni az igét. Ő úgy gondolta, hogy erre megyünk, nagyon átgondolt úti terve lehetett neki, kis-ázsiai területen, ő úgy gondolta, hogy erre megyünk, és akadályoztattak a Szentlélektől. A Szentlélek nem engedte neki. Akadályozást érezte. Nem olyan sima ügy, hogy az ige eljut hozzá. Van, amikor az ördög akadályozza. Idős, kedves, hívő lelkipásztor testvérünktől hallottuk, mi, akik unokái lehettünk, hogy nyugdíjasan is, de frissen ment az evangéliummal, hívták valahova egy gyülekezetbe, és kezdte mondani a mondatokat, és érezte, hát én nem ezt akarom mondani, hát mi van itt? Békés megyében egy olyan Tóth evangélikus gyülekezetben volt ez, ahol bizony nagyon erős babonás megkötözöttségek voltak, és átélte ez az odaadott életű idős lelkész testvér, hogy nem azt mondom, amit akarok, amivel fölkészültem, ami ott van a szívemben, amit az Úr rám bízott. És elmondta, hogy 5 perc eltelt, míg aztán ez a láthatatlan szigetelés áttört, tudta az igét mondani. Van ilyen is. De ami még megdöbbentőbb, van olyan, amikor a Szentlélek nem engedte, hogy ott hirdessék az igét. Pál átélte. És akkor mennek tovább. Mennyi nyugtalanság, mennyi álmatlan éjszaka lehetett ebben. Megint gondolja, hogy akkor nem Ázia provincia felé, hanem Bitinia felé. De Jézus lelke nem engedte őket. Nem oda kellett menni. Nem akkor, és nem oda. Ez az ige nekem is nagyon személyes egyébként, amikor egy lelkész testvérünk eljött Salgótarjából a budavári gyülekezetbe, megszólított azzal, hogy nem látjuk-e úgy, hogy mi menjünk majd abba a gyülekezetbe, Salgótarjánba. Ő helyettük. És azt tudtam válaszolni, hogy gondolkodunk és imádkozunk rajta. Hazamentem, egy gyermekáhítatos könyvet olvastunk akkor otthon a családban, még akkor nem volt meg mind a 7 gyermekünk. És ez volt a gyermekáhítat könyv. Ahogy az első mondatot elolvastam már, a címet elolvastam meg, ami a szövegben volt. Ez volt, hogy Jézus lelke nem engedte őket. Kész, akkor nem nekünk kell oda menni. Nem nekünk, nem akkor, nem oda. Másképp rendelte Isten. Pálék mentek tovább, elérkeznek a tengerpartig tovább, és ott van Istennek ez az egyértelmű vezetése. Erre elmondom, hogy mi ne látomásokat várunk. Mi kaptuk az igét, a teljes Szentírást. Olvashatjuk, és hirdetjük nézünk. És azzal akarja átformálni a gondolkodásunkat Isten szent lelke, és akar vezetni. De akkor az Úr Pálnak, az ő választott edényének így adott útmutatást. Azonban nem csak Pál értette meg, hanem a vele együtt lévő testvérek is. Testvéri közösségben értették meg, hogy mi az Úr akarata. Oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. És akkor mennek. Troádból, Szamotrákéba, másnak Neapolisba, és onnan pedig Filippibe. Nem akármilyen város. Pálék odaérkezése előtt bő 2 évszázaddal foglalták el a rómaiak. A nevét még Makedón nagy Sándornak, Alexandrosnak az apjáról, az apjától, Filipposról kapta. Aki akkoriban elfoglalta ezt a görög várost, még a Krisztus előtti 300-as években. Amikor a rómaiak elfoglalták, azután újra alapították, és kolónia lett, ami azt jelenti, hogy ott telepítették le a veterán légionáriusokat. Római polgárjoggal. Földet kaptak római polgárjoggal. És egy fontos kereskedelmi út is ment ott, a Via Egnácia. A veteránok is világéletükben ugye katonáskodó emberek voltak, maga az ott létük a római birodalomnak egy komoly katonai bázisát, pozícióját jelentette. Ilyen város volt Filippi. Micsoda öntudat van bennük, ez majd a későbbiekből, ahogy olvassuk tovább a filippi történéseket, ki fog derülni. Annyira római város volt, még ha el is görögösödtek a környező görög népesség közepette, annyira római város volt, és ilyen katonai hátterű város, hogy nem volt ott zsidóság. Mindenfelé birodalom szerte. A szétszóródott zsidóságnak megvoltak az Isten tiszteleti helyei, a zsinagógái. Filippiben nem volt zsinagóga. A zsinagógai Isten tisztelethez a zsidóknál 10 férfi kell. Legalább 10 férfi legyen együtt. Akkor lehet zsinagógai Isten tiszteletet tartani. Itt nem voltak zsidó férfi. Itt valamiképpen oda került zsidó asszonyok lehettek talán. Meg ilyenek, mint ez a Lídia, aki nem zsidó volt, nem a választott népből való volt, de kereste az élő Istent. Istent tisztelő volt. Az igaz Istent kereste, őt akarta tisztelni. És az a jó módban élő asszony csatlakozott azokhoz az asszonytársaihoz, akiknek a városban nem volt helyük, hol imádkozni. Voltak ott a római isteneknek, meg a görög isteneknek, ilyen-olyan úgynevezett szentélyei, szentségtelen bálványimádással, meg erkölcstelenséggel, testi és lelki tisztátalansággal, aki az igaz Istent kereste, az nem talált helyet a városban. Kimentek a Gangitész folyónak a partjára. A többi helyeken Pál mindig a zsidó imaházakban kezdi a szolgálatát. Milyen jó, hogy mi is itt a gyülekezeti házban, az imaházban lehetünk együtt. Gondoljátok el, az európai kereszténység úgy indul, hogy nem volt imaház. Kimentek a városkapun kívülre a folyópartra imádkozni. És ott találnak rájuk Pál apostol, meg az Úrnak szolgáló társai. Mert hát keresik azokat, hogy most már itt vagyunk, átjöttünk. A kis-ázsiai területről, az európai oldalra. Hol vannak azok? Kik azok, akikhez küldött az Úr? Akikhez hívott az Isten bennünket? Ez a kis imádkozó asszony csapat. Szinte kivertnek tűnnek. Jelentéktelenek. Ruházatáról ítélve egy-két jobb módú lehet között. Itt kezdjünk valamit? Igen, ott kellett kezdeni valamit. Szombaton a zsidóság számára, a nyugalom napján, az imádkozás napján kimentünk a városkapun kívülre. Egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint, hát érdeklődtek, tudakoztak, valamit megtudtak, valamit megsejtettek, tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyok. Hát hol a férfiak? Manapság azt kell mondani, hogy az európai kereszténységnek megint a szánalmas bizonyítványa, hogy hol a férfiak? De ott a kezdetnél sem voltak férfiak, akiknek az Isten igéje iránti engedelmesség határozottságával kellene vezetniük. Nem voltak, asszonyok voltak. A maguk családi függőségében tulajdonképpen talán olyan helyzetben, hogy elnézték nekik, hogy ők nem a görög meg a római szentélyeket látogatják, hanem kimennek oda a folyópartra imádkozni. Semmi társadalmi megbecsülés nem várható. A zsidók ellen is volt sok ellenszen, aztán amikor a zsidó közösséget kettéhasította az evangélium, mert voltak, akik hittek az Úr Jézusban, és voltak, akik nem, akkor megint nem volt társadalmi megbecsülése azoknak, akik Jézusban hittek. Itt meg eleve egy olyan helyzet, hogy semmi társadalmi megbecsültségre nem lehet alapjában számítani. Az, hogy mégis itt van ez a valaki, ez a Lídia. Neki úgy látszik, megbecsült pozíciója volt mégis a városban. Ennek ellenére nem átallott kimenni a zsidó asszonyokhoz imádkozni. Mert a lelkében már Isten fölindította a vágyat. Nem ismerte még az élő és igaz Isten valóságosan. De Istennek az előzetes munkája ott volt már. Mennyiszer így van ma is, hogy egy ember nem tudja, hogy mit keres, csak elindul. Így volt egy nyáregyházi fiatalember is annak idején, amikor először eljött az evangélikus istentiszteletre. És az istentisztelet végén kezet fogva kérdeztem a nevét, kérdeztem, hogy is jött ide, miért is jött. Azt tudta válaszolni rá, mert úgy éreztem, hogy valami hiányzik az életemből. És Isten úgy megadta a választ erre a mondatra, azt tudtam válaszolni neki, és ha az nem valami, hanem valaki, Jézus Krisztus, nem valami hiányzik, hanem valaki, Jézus Krisztus hiányzik. Isten elindító lökése volt. Ez a mondat annak a fiatalembernek az életében. Nos, itt van Lídia. Bíbor Árus asszony Tiatírából, a kis-ázsiai oldalról. Az volt a központja a bíbor kelme készítésnek, a bíbor csiga nedvében. Ugye ezek drága anyagok voltak az ókorban. A bíbor Árus asszony az azért nem akárki. Ha olyan kivert asszonyseregnek tűnik is ez ott a folyó partján, de a bíbor Árus asszonyát, annak mégiscsak van valami társadalmi pozíciója. Értelmes asszony, nyilván. Ért ahhoz, amivel foglalkozik. a bíborkelméhez, illetve a kereskedéshez, még a szervezéshez is. Jó módban is. De ez mind nem elég, nem elég. Mert ahol a lélek mélyén kezd abból a halott állapotból valami megmozdulni, Isten titokzatos munkálkodása nyomán, ott azt érzi az ember, hogy nem elég. Lehetek jó módban, lehet jó pozícióm, lehet sok mindenhez értenek, elismerhetnek, számíthatok valakinek az emberek előtt, de mindez nem elég. Persze, hogy nem elég. Mert ahhoz, hogy az életünk élet legyen, ahhoz az Istennel való kapcsolat kell. Azt meg csak ő tudja helyreállítani. Bűnbocsátó kegyelme által tudja helyreállítani. Csak a kegyelem elég. Más nem elég. Egy kereső, Istent, az igaz Istent kereső és a maga módján tisztelő asszony volt ez a Lídia. Előkészített talaj az evangéliumnak. Amikor szóltak ott az egybegyűlt asszonyokhoz, Pál mint rabbi, ez a Lídia nevű istenfélő asszony, ez nem csak a fülével hallgatott oda, és nem csak az értelmével igyekezett fölfogni, hogy mit mondanak ezek. Az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Igazán csak akkor fogom tudni érteni az igét, amikor az Úr nyitja meg a szívemet. És igazán csak akkor tudom én a szívemet az Úr előtt megnyitni, amikor ő nyitja meg a szívemet. Ő zörget a szívünk ajtaján. Az Úr Jézus Krisztus. Sokan ismerik ezt az igét bizonyára, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. De itt Lídia történetében annyira világossá teszi. Más helyeken is persze világossá teszi az ige, hogy ahol hit támad, ahol megnyílik egy szív az Úr előtt, az mindig az Isten munkája. A te döntésedként jelenik meg. De azért lehet így, mert az Isten hozott döntési helyzetbe. Azért jöhetsz az Úr Jézushoz. Mert az Atya készítette el ezt, és ő adott a fiának. És itt megint Jézus Krisztus Urunknak a tulajdon mondataiból idézek föl egyet. János Evangélium a 6. részéből. Mi minden van összesűrítve ebben a mondatban is. Azt mondja Jézus, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Mi minden van ebben a mondatban? Akit nekem ad az Atya. Igazán Jézushoz csak úgy jöhet, hogy az Atya tett róla, hogy Isten elkészített. Hogy elküldte neked az igényt. Hogy megnyíljon a szíved. És az igével nyitja meg a szíved. Meghallod a jó pásztor hangját. Hogy Jézus az én igazi jó pásztor. És kellek neki. És ő hív magához. Igen, ő mondja ezt, hogy térjél hozzám, mert megváltott. Akit nekem ad az Atya. Mindenki, aki csak az Úr Jézushoz talált. Ezért találhatott oda. Minden hitrejutás, minden megtérés, csoda. Isten munkája bennünk. A valódi hit az az Istentől született hit. Ezért írja Pál apostol is az efezusi levelében, hogy kegyelemből vagytok megmentettek, üdvözítettek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. amikor az Atya munkálkodik azon, hogy, hogy fölragyogjon nekem, kicsoda Jézus, úgy hirdetteti az igét. Úgy találkozom Jézussal, úgy jön az Úr, akkor lehet Jézushoz jönni, és akkor nem máshoz megy az ember. Nem egyszerűen a lelki pásztorhoz, az igehirdetőhöz, nem protekciót keres élőknél vagy holtaknál, mert nincs. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, mondja az Úr Jézus. Nem máshova. És aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Micsoda bizonyosságot ad az Úr. Kétséged ne legyen, hogy magához fogad. Mikor ő dolgozik azon, hogy megnyíljon a szíved előtte, hát hogy ne fogadna magához? Lídiának megnyitotta a szívét az Úr, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Mert Pál nem a magáét mondta. Megint csak ott vagyunk annál, hogy mit jelent az igét hirdetni. Az igét mondta. Az élő és ható igét. A megfeszített Krisztust prédikálta. Úgy, ahogy majd később valószínűsíthetően egy őskeresztény ének ez, amit idén leírja ennek a Lídiával indult Filippi gyülekezetnek szóló levelében. Azt a Krisztus himnuszt. Ez a lényeg, amit hirdetett minden alkalommal. Hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogyan váltott meg? Kicsoda ő. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel. Emberekhez lett hasonló. Megalázta magát. Engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfálnak halálát. Azért az Isten is felmagasztalta őt. Oly nevet adott neki, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és mindennyel vallja Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségét. Ami ebben a Krisztus himnuszban van, és épp a Filippi levél második részében találhatjuk. Ennek a gyülekezetnek írta le Pál. Lényegileg ezt hirdetette ott is. A Krisztust hirdette. Más helyen így mondja ezt, hogy mi volt a szolgálatának a lényege a második korintusi levél negyedik részében. Hogy a nyilvánvaló igazsággal állítjuk oda magunkat, minden ember lelkiismeretének az Istenem. És aztán néhány mondattal később, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat pedig, mint a ti szolgálitokat, a Jézusért. Újra mondom, Pál nem a magáét mondta, hanem Jézus Krisztus hirdette. Újra és újra ezzel telt be a szíve, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És aztán azt kérte a gyülekezetektől is, hogy azért imádkozzanak. Hogy adassék nekem az ige számnak megnyitásakor, és úgy ismertessem meg a Krisztus titkát, ahogyan kell. Úgyhogy azon keresztül Isten munkája, Isten szent lelkének a munkája érje el a szíveket. És megnyílhassanak szívek az Úr előtt. Aki jön. Íme jött Lídiához. És jön most. Az igében ő jön. Megnyílta a szíved előtte már. Csak úgy nyílhat meg, hogy az Úr nyitja meg. De teljes a felelősséged. Döntési helyzetbe hoz az Isten, és akkor dönteni kell. Lídia döntött. Az Úr megnyitotta a szívét, és így megnyílt az a szív. És Jézus az érte, az ő bűneiért is megfeszített, de feltámadott és eljövendő Úr. Valóban Úr lett Lídia életében. És ez lett megpecsételve azzal, hogy megkeresztelkedett háza népével együtt. Követték nagyságos asszonyukat a döntésében, de mindegyikük számára, akik már tudatosan élték át ezt, Természetesen személyes döntésnek is kellett ebben lennie. És a megkeresztelkedésben azt fogadták el Istentől, hogy mit jelent Jézus Krisztus halála és feltámadása. Mert a keresztségben Isten azt rejtette be. Isten részéről az van benne. Ahogy Pál apostol a római levelében leírja. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk bele, merítettünk be. A keresztség által eltemettettünk Krisztussal együtt a halálba. Hogy amiképpen a Krisztus feltámasztatott az Atya dicsőség által, úgy mi is új életben járunk. Ezt jelenti neked a keresztség? Ha nem ezt jelenti, akkor még csak meddőlj el. Pedig Isten mindent fölkínált benne. Isten részéről minden benne van. Ez az egyik, amit nagyon hangsúlyozott Luther. Azt mondja, hogy bőséges isteni kincs a keresztség. De a másikat is hangsúlyozza, hogy hit nélkül semmit sem használ. Sokszor ezt felejtik el mondani az egyházunkban. De hát, ha Lutherre hivatkozunk, akkor helyesen hivatkozzunk rá. Mindarra, amit az igéből megértett. Bizony Luther arról is ír, hogy úgy keresztelni és keresztelkedni, hogy nincs ott hit. A keresztség ugyan érvényes. A hitem nem alkotja, hanem befogadja a keresztséget. Ezt mondja, úgy keresztelni. Az isteni fenség megcsúfolása válnék belőle. Aki jelen van, és kegyelmet kínál, amit azonban nem fogad el senki, ha hit nincs jelen. Ezt 1523-ban írta a Kutitáknak szóló egyik iratában. A nagy KT-ban pedig egyenesen arról ír, hogy hit nélkül csak meddő jel marad. Jel, ahogy az ágostai hitvallásunkban is szó van róla, nem csupán a mi hitünk megvallásának a jele, hanem sokkal inkább Isten irántunk való kegyelmének, jóságának a jele. De éppen ezért úgy kell vele élni, hogy vele járjon a hit, amely bízik az ige által elénk tárt ígéretek. És így van az, hogy hit nélkül semmit sem használ a keresztség, noha önmagában bőséges isteni kincs. Milyen fontos, hogy ez fölhangozzék közöttünk, amikor azt olvassuk, hogy Lídia, akinek megnyitotta a szívét az Úr, megkeresztelkedett. Igen, ott volt a hitvallás, de a hitvallás válasz arra, amit Isten elkészített. Annak az elfogadása, amit Isten elkészített. Hogy én a bűnös, különben jó módú, rendes, világi mérce szerint, tekintélyes asszony, de az Isten előtt elveszett bűnös. Jézus Krisztus halálába lehetek eltemetve az Isten szemei előtt. És ott vagyok a kegyelemben, a védelemben. Betakarva az Isten bűnbocsátó irgalmával, de nem csak ennyi. Hanem élő Uram az Úr Jézus. Vele élhet. És rögtön megmutatkoznak az életjelek. Azt kérte, ha az Úr hívének ítéltek engem, micsoda alázat van ebben a mondatban. Annak az elismerése is, hogy azok, akik az Úréi, az Isten szolgái, megítélhetik, hogy valóban az Úr hívévé lett-e valaki. Mennyiszer próbálják nálunk ezt elhárítani azzal, hogy ne ítélkezzünk. Persze, ne mondjunk sommás ítéletet senkire, hogy kutyából nem lesz szalonna. Mert ha Isten kézbe veszi, akkor mássá lehet. A leglezüllöttebb, a legreménytelenebb, a leggonoszabb, megátalkodottabb bűnöző is. Hát így ne ítélkezzünk. De megítélni abból, ami megnyilvánul. Nem a szívek titkait kell nekünk vizsgálni, hanem ami megnyilvánul. Abból sok mindent megítélni kell, szükséges. Lídia milyen alázattal. Ez a hitnek a sajátja. ahogy ő alázattal arra akar figyelni, és azokra akar figyelni, akik az igét mondják. Az igére magára. Az ige számít. Ha úgy ítélitek, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamba. Egyenesen kérlelte ő. Eddig nem volt az imádkozásnak helye sehol abban a városban. Ki kellett menniük a folyópartra. Immár van az igazi imádkozásnak helye. És a közösség épülésének helye. Hol? Lídia házánál. Házi gyülekezettel indult az európai gyülekezés. Azóta is annyiszor. Házi gyülekezettel indul az Isten munkája. Aztán, ha a házaknál lévő gyülekezetben tényleg úgy gyülekeznek össze, hogy Úr lesz az Úr, hogy jöhet az Úr hozzájuk, és vele élnek, elkövetkezhet az az idő, mint velünk is annak idején. Új Lengyelben, hogy majdnem 2 évtizednek a házi biblia órái és Isten tiszteletei után az ottani reformátusokkal és evangélikusokkal egy kis templomot építettünk. Hogy most már legyen olyan hely is, de nem a templom a lényeg. Nem a téglából, cseréppel, meg jó berendezéssel megépült templom. Hanem az a lényeg, hogy élőkövekből épüljön. Az Isten hajléka, a Szentlélek által. Olyan emberekből, akiknek az Úr megnyitotta a szívét. Akiknek ugyanolyas fajta adventje lett, mint Lídiának volt. Lídia adventje. Ez volt ennek az első estének a címe. Az Úr érkezése Lídiához. Hát hozzánk, hát hozzád, érkezhetett? Megnyithatta a szívet? Megtörtént már? Emlékeztethet rá, ha már megtörtént? Megeleveníthetti benned kegyelme örömét? Bár csak így lenne. Ámen. Imádkozz! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy nem csak emberi szó hangzik itt, hanem közben te magad vagy az, aki szólsz. Szólsz a Szentlélek által. Akkor hangozhat az ige, amikor te adod meg azt, Uram. És akkor szívet ígér. Tudod, ki hogyan hallotta és vette. Vagy zárva maradt még a szívet. Mindent tudsz mindegyikünkről. És mindegyikünknek reád van szükségünk a te érkezésedre. Te ma is tudsz megérkezni egy-egy szívhez, egy-egy életbe. És akkor megváltozik minden. Hadd nyíljon az ajtó, táruljon a szív. Azoknál is, akiknél eddig még nem történt meg. Ne szóljon igét hiába. Úr Jézus Krisztus, áld meg az esti csendünket is, hogy téged várjunk benne mind. Áld meg az utakat, amiket meg kell tenni. Áld meg az életünket, hogy élet legyen, örök élet mindegyikünké. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy általad van szabad utunk a kegyelem trónusához. És egyedül a te nevedben szólhatunk így a Szent Istenhez most is tanításod szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen. Helyünket elfoglalva, a záró éneket énekeljük el, a 147-es éneket majd. Számtól testvérem látom, hogy talán...